beszélgetés életről és a Szentírásról. Keckó Pállal, az Északi Evangélikus Egyházkerület megválasztott püspökével Murányi Nikolett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Keckó Pállal fogunk beszélgetni, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének új püspöke, akit 2026. február 28-án állítottak szolgálatba.
Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit.
És egy rövid imával, hogyha kezdhetnénk.
Imádkozzunk. Szerető mennyi atyán, köszönjük, hogy minden helyzetben eléd borulhatunk, és kérhetjük a te megsegítő kegyelmedet. Köszönjük, hogy gondot van ránk, kísérsz bennünket életünk minden percében. Ezen a mai alkalmon is így vágyunk a te jelenlétedre. Küld el lelkedet, az veszesse gondolatainkat, azt egy áldottá ezt a mostani találkozást, beszélgetést. Ámen.
Amen. Kedves püspök úr, hitről, életről, szentírásról szeretnénk beszélgetni, az ön életéről, megtérésről, hogy kik voltak a legnagyobb hatással önre. Kérem, meséljen nekünk.
Röviden bemutatkoznék, illetve hát a családi hátteremről mondanék néhány szót. Egy kis Nógrád vármegyei településről származik a családunk, Ősagárról. Ez egy szintiszta evangélikus falu, alig 300 lakóval. Most egy kicsit már változtak az arányok, de tényleg amikor megszülettem, hát akkor ez teljesen állt, és egy nagyon elkötelezett templomba járó családnak vagyok a sarja. A szüleim nekem és a nővéremnek is ezt a példát és ezt az utat azért megmutatták, hogy vasárnap teljes természetességgel voltunk ott ebben a közösségben. Nem sokkal később Vácra költöztünk, de ott is a helyi gyülekezetbe betagozottunk, és teljesen természetes része volt az életünknek. Ez a hitünknek a gyakorlása, az imádság, de egyáltalán az, hogy ott vagyunk egy keresztény közösségben, ahol a feladatokat vállalunk. Ez a nagyon jó alap, nyilvánból a szemmel nagyon fontos volt, hogy amikor már középiskolás lettem, és egy kicsit már kerestem a helyemet ebben a világban, egy ottani nagyon jó ifjúsági közösség ebben a helyzetben megtalált, mondjuk így, vagy az Úristen megtalált rajtuk keresztül, mert megvoltak ezek az alapok, amiért nagyon hálás vagyok, de igazából igazán személyessé ebben a körben vált az Isten kapcsolatom. Értettem meg, hogy kicsoda számomra Jézus Krisztus, és ennek a körnek a szeretete, egymás felé fordulása, a közös imádságok, igeolvasások, éneklések, szolgálatok tényleg ilyen magával ragadó módon szippantottak be, és aztán ennek lett az a, mondjuk így a következménye, hogy én nagyon hamar éreztem azt, hogy nekem van egy küldetésem, hogy ezt az élményt, ezt a tapasztalatot, amit én ott megkaphattam, másokkal is megosszam. És hát ez indított el a lelkészi pályára, ez az élmény igazából. Azt gondolom, hogy ez minden hívő embernek az élménye, de vannak nyilván olyanok, akik élethivatásul is kapják ezt, és így indultam a lelkészi szolgálatba.
Azt olvastam, hogy önnek kiemelten is fontos a gyülekezet, a testvéri szeretet.
Ez így van. Ez bizonyosan abból is adódik, hogy amikor az ember úgy keresi önmagát, az életének az értelmét, és aztán rátalál egy igazán szeretetteljes befogadó közösségre, és ezen keresztül rátalál a mindenható Istenre, az egy tényleg egy hatalmas életfordulat ennek a befogadása, megértése és az ezzel való élés, és az a közösség, ahol majd 20 évig szolgáltam, ez a Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet is, valahogy Isten így terelgetett engem, illetve a feleségemet, családomat, hiszen azért róluk is szólok, feleségemmel az egyetemen találkoztunk, nyilván az Evangélikus Egyházban női lelkészi szolgálat is van, és ez valahogy egy nagyon jó a házasság, de munkakapcsolat is, vagy szolgálati kapcsolat lett, 3 gyermekünk született, és alapvetően ez a Budahegyvidéki gyülekezet egy ilyen nagyon családias közeg, abból a szempontból, hogy mindenki mindenkit ismer. Ennek hangsúlya van, hogy valamilyen hétközi csoportba, gyülekezeti csendes hétvégére mindenki elmenjen, betagozódjon, és amikor elmegy egy vasárnapi istentiszteletre, az egy teljesen tipikus helyzet, hogy fél óra, 3-4 óra múlva még ott állnak a templomkertben a hívek, beszélgetnek, a gyerekek ott futkosnak, de ismerjük egymást, és ez ma szerintem egy nagyon-nagyon fontos körülménye minden keresztény közösségnek, hogy egy ilyen családias, személyes hely legyen.
Igen, mert oda a gyerekek is be tudnak kapcsolódni például.
Valóban, és hát nyilván egy kicsit a mi helyzetünkből is fiatal családosként azért adta magát, hogy ezzel a korosztályon nagyon hamar sikerült egy jó kapcsolatot kiépíteni, illetve sikerült hitoktatáson így úgy amúgy ott a környezetünkben újabb és újabb családokat meghívni, és azért az nagyon jó érzés, amikor valaki azt mondja erről a közösségről, hogy nagyon megnyugtató látni a korfát, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig minden generáció képviselteti magát, hogy ez milyen jó. Így egy keresztény közösség például ebben is egy hatalmas élmény, hogy az idősekkel milyen jókat tudunk beszélgetni, és az idősek is élvezik, megfiatalodnak a fiatalabbaknak a jelenlététől, gondolataitól, és ez úgy teljes természetességgel tud megvalósulni, mert nagy öröm.
Gondolom, akkor van egy jó kisugárzása ennek a közösségnek. Növekvőben van a közösség?
Én azt gondolom, tehát, hogy jó kisugárzása. Én mindig abban hittem, hogy az az ügy, amit képviselünk, és ez azt gondolom, hogy felekezeteken átívelő dolog, hogy ennek vonzereje van. Hogy ez magával ragadja az embert, valószínűleg az én személyes tapasztalatom is ebben megerősített, és azt gondolom, hogy a legjobb misszió a maga a közösség, nem egyszerűen a lelkész vagy a pap. Nyilván nagyon fontos szerepünk van egy közösség vezetésében, az ige szolgálatokban, kazuális szolgálatokban, stb. De szerintem egy jó közösségnek van vonzereje, és hogyha ezt fel tudja mutatni egy keresztény közösség is azt a pluszt, ami egy olyan töbletünk, ami a mindenható Istennel való kapcsolatunkból fakad, ennek az öröméből, biztonságából, akkor az egészen bizonyosan hat, és ez mások számára is vonzóvá tud lenni.
Én arra lennék kíváncsi, hogy az ön személyes életében, mint hívő, hogy van jelen az imádság, a napi rutinban, hogy sikerül ezt megvalósítani?
Minden felekezetnek megvannak azok a bizonyos értelemben elkészített anyagai, ami a hívők kegyességében, vagy a mindennapi életében ilyen jó kis támpontot jelentenek, és nekünk van egy bibliaolvasó útmutatónk, ami egy ilyen biztos forrása a napjaimnak. Minden napra van egy ó és egy új szövetségige, illetve még egy ige szakasz, egy reggeli, meg egy esti kijelölve. De amit nagyon értékesnek tartok, ez már egy sok éves kezdeményezése a felekezetünknek, hogy minden egyes naphoz valamelyikünk, lelkész kollégák, és ez mindig előre készül el ez az anyag, egy áhítatott ige magyarázatot készítünk. Ez tényleg egy nagyon rövid, egy ilyen 2-3 perc alatt elolvasható anyag, és ez egy nagyon fontos alaphangja a napjaimnak. Alapvetően arra nagyon törekszem, hogy ez legyen az első hang, ami úgy mindent meghatározni az egyházi ügyek, vagy a hírek, vagy a politika, vagy egyáltalán bármi más, hanem valahogy szükségünk van arra, hogy az élő Isten így megszólítson bennünket, és ő állítson pályára bennünket a napnak az elején. Ehhez egy imádság is kapcsolódik, szóval, hogy nagyon készen kapjuk, mondhatnám ezt, de lehet, hogy ez már egy kicsit a mai világunknak is egy lenyomata, hogy már szükség is van arra, hogy ez ott legyen ennyire praktikusan előttünk, de nagyon sokszor, vagy szinte minden nap kapok egy olyan gondolatot, egy olyan útravalót, ami úgy az egész napomat meghatározza. Nagyon sokszor használom ezt egy lelki gondozói beszélgetés, munkatársi beszélgetés elején is, hogy még egyszer olvassuk el, legyen ez a kiindulási alap, ezt ennek a szellemében.
És mindig mondhat újat.
És mindig mond is.
Ugye?
Igen. Mond tehát, is. Hogy az Isten igéje az egy csodálatos dolog. Volt egy professzorom az egyetemen, ószövetségi professzor, aki minden évben végigolvasta a Bibliát, és minden évben vett egy új Bibliát, és mindig aláhúzta azokat a részeket, amelyek számára újak. És még 70-80 évesen is mindig talált olyan részt, amit vagy megértett, vagy valami újat mondott, és ez tényleg egy olyan gazdagság, és egy olyan kifogyhatatlan, éltető forrás, kell szerintem, és nagyon csodáltam őt, én magam nem vagyok ennyire fegyelmezett és szisztematikus, mint ő volt, de valahogy az ő példája azért úgy aláhúzta ezt a gondolatot, hogy ugyanaz az ige, ezt igehirdetőként mondom, hogy 5-10-15 évvel ezelőtt egészen más gondolatokat hoz elő, és másképp hoz egy aktuális üzenetet számomra. Először az ember mindig magának prédikál, kicsit magunkon szűrjük át, és aztán osztjuk, vagy adjuk tovább ezt a gyülekezet felé, és ez tényleg annak a veszélye, hogy ezt az ember megunna, és ez tényleg még a legismertebb jézusi példázatokból, és mindig van valami olyan kis részlet, amit még úgy az ember nem figyelt meg, hogy amivel még mélyebben érzi az üzenetét, úgyhogy ez nagy élmény.
Igen, és az ige él. Abszolút. Én most 3 embert ismertem meg nemrég, mind a 3-an úgy tértek meg, hogy a Szentírást olvasták. Nem hívőként, csak mint irodalmi művet.
Megdöbbentő. Illetve hát igen, ez a tapasztalat, hogy ez nagyon jó amúgy ez a magyar kifejezésünk, mert úgy benne van az a dinamika, hogy ez nem egyszerűen csak egy Isten szava, vagy tényleg az igében ez a dinamizmus valahogy nekem, a cselekvés, történés, létezés, hogy ez valóban így dolgozik az emberben, és hát a hívemberként is ez egy olyan nagy öröm, amikor úgy erre újra rácsodálkozunk, hogy ennek valóban van ereje is, és hát ezt jó újra és újra megerősítésként megélni a saját életünkben, de látni mások életében is.
Kamasz, illetve nagy kamasz gyermekei vannak. Uh-huh. Sikerül együtt imádkozni velük? Mert azért ez egy nagy kihívás általában.
Igen, valóban az, és
a szabad ilyet kérdezni.
Teljesen. Két egyetemista gyermekem van, 21, illetve 19 évesek, illetve 16 éves a lányunk. Nyilván ez lelki, a lelkész család életében azért ez egy nagyon speciális helyzet, hogy őket hogyan vezessük be egy ilyen szituációba, a gyülekezeti életbe, de egyáltalán az Isten kapcsolatba. És hát nagyon hálás vagyok a mindenhatónak, valahogy, hogy ők olyan szépen belesimultak ebbe. Olyan természetesnek vették, hogy nekünk ez a hivatásunk, hogy mi ott élünk a gyülekezetben, és hogy ők ennyi ember körül forognak, és hát nagy örömünk az, hogy alapvetően ők ebbe a közösségbe betagozottak. Tehát ők már nem egyszerűen azért, mert elvárják, vagy hát a lelkész családnak azért jó példával kell előjárni, hanem látjuk azt, hogy ők valóban tudatos, elkötelezett hívő emberek. Nyilván ezért imádkoztunk, meg próbáltunk mindent megtenni, de azért az emberben van egy nagy hála is az iránt, hogy valahogy ők olyan impulzusokat tudtak kapni, valahogy úgy élték meg ezt az egészet, hogy ez nem fordult az ellenkezőjére. Azért ilyen történeteket is néha hall az ember, amikor mondjuk egy lelkésznek valahogy egy közösséggel nem jól siker, vagy a viszonya nem jól alakul, hogy ez hogyan terhelődik le egy család életére, hogyan terhelődik rá akár Isten kapcsolatra is ez a nehézség.
Vagy akár túl sok is tud lenni a gyerekeknek.
Vagy az, hogy a szüleiből mennyit kap, és hogy igen, vagy hogy, és mondjuk ebben tényleg ez is egy nagyon fontos, én a mai szülők számára is ezt a szívére helyezném, hogy mi ebben próbáltunk nagyon ilyen mértékletesek lenni. Tehát, hogy egyfelől magától értetődő része volt, hogy vasárnap vagy egy gyülekezeti alkalommal ott vagyunk, de voltak olyan, és ez nagyon tudatosan azért így megfogalmaztuk, hogy szabad hiányozni. Volt 2 gyermekem is komolyabban sportol. Hogy ezt is elfogadtuk, és nem erőltettük túl ezt a dolgot, hanem vagy lehetett nagyon fáradt valaki, és most, hogyha egyszer nem jön el egy vasárnap Isten tiszteletre, nem dől össze a világ. Voltak olyan helyzetek, amikor tudatosan azt mondtuk, hogy most inkább elküldjük a nagyszülőközőket, mert most ez a gyülekezeti hétvége, ez a mi feladatunk, sok munkánk lesz, nem tudunk annyit rájuk figyelni, és lehet, hogy nekik ez túl nagy teher lenne, de hogy úgy megtaláltuk ebben az egyensúlyt, és szerintem ez a fajta, hogy is mondjam, óvatosság, vagy bölcsesség, ez egy mai hívő keresztény család életében is fontos, hogy ez egy szeretetteljes terelgetés legyen, és ne egy ilyen ráerőszakolása valaminek, mert az Istentől ez teljesen távol van, hogy akár magát ránk erőszakolná, vagy hogy ezt ilyen túlzottan vehemesen tegyük. Kell ebben szerintem egy rend is, tehát, hogy, és tényleg azt is fontosnak éreztük, az, hogy ez mi magunk is így nőttük föl, én is és a feleségem is, hogy ott vagyunk a templomban, tehát ez a kiindulási pont, de azért vannak helyzetek, amikor el szabad térni, és legyenek erre a gyerekek is felszabadítva, vagy érezzék azt, hogy ez nem egy kötelező valami, hanem ez egy személyes kérdés.
Timothy Radcliffe, angol domonkos atya, akit püspökké szántálták, írt egy könyvet, és van benne egy ilyen rész is, hogy édesanyja ébrezgeti a fiát, egy kisfiam, 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 kelj föl, Á, mama, nem akarok, de kelj föl, kisfiam, vasárnap van, menni kell a misére. Jaj, mama, muszáj, de hát kisfiam, hát te vagy a püspök, menned kell.
Hát igen.
Nem tudom, hogy ez gyakorlatban az életben mit jelent, hogy hogyan is készül az Isten tiszteletekre, milyen szerepe van ebben a csönnek?
Az egészen bizonyosan azért egy nagy kihívás minden pap vagy lelkész életében, hogy azért úgy kell kiállni egy közösség elé, hogy ő neki ebben egy lelkesítő, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak helyesen, Isten eszközei vagyunk, de hogy ne legyünk akadályai annak, hogy az ő szava, üzenete eljusson az emberekhez. És valóban ehhez van egy bizonyos értelemben egy ilyen elvárás is, és ez azt gondolom, hogy teljesen érthető, hogy amikor valaki elmegy egy vasárnap egy templomba, ott szeretne kapni. És a másik oldalon lelkészként, papként azért ez egy hatalmas nyomás is a vállunkon, hogy ehhez megtaláljuk azt az utat, hogy jó eszközök lehessünk az Isten kezében. És amikor az ember úgy megérkezik, és azért vannak ilyen élményeim is egy nagy ünnephez, hogy már mi is elfáradunk, hát a nagy hét nagyon sok plusz feladatot jelent, vagy advent karácsony előtt, és amikor eljön az ünnep, azért nagyon sokszor van az emberben az, hogy már nem csak a gyülekező tagjaink, mert ez például az évvége az mindenkinek egy nagyon, de lelkészként, papként is már úgy elérkezünk az erők végéhez, és hát akkor kéne a legerősebben és legnagyobb tűzzel megszólalni. Azért ebben van kihívás, úgyhogy ezzel a történethez tudok csatlakozni, ha őszinte akarok lenni, hogy van, amikor az ember azt érzi, hogy hát most nagyon nehéz.
Hát ez munka is.
Ez munka feladat, is, ez szellemi munka is, nyilván felkészülni.
Egy de fizikailag is, hát akár beteg az ember, akár mi, hát a lelkész
igen, megy. Igen, menni kell, tehát az nagyon-nagyon nehéz, vagy tényleg ameddig tudunk még beszélni, meg olyan állapotban vagyunk. De évek alatt azért az ember számára kialakul mondjuk egy istentiszteletre való készülés, vagy egy igéhirdetésre való készülésnek a rendje. És nekem azért az lett a kicsit a munkamódszerem, hogy a hét folyamán azért számos alkalmat ehhez adjak. Tehát, hogy nyilván van egy olyan rész, amikor az ember végigolvas szentírási részeket, istentiszteleti rendet, liturgiát, és utána hagy időt arra, hogy ez az egész úgy átszűrődjön rajta, hogy azért azok a súlypontok, aktuális üzenetek előjöjjenek, és erre mindig jó, ha hagyunk időt. És ez tényleg azt gondolom, hogy ebben egy séta is, vagy akár egy utazás, amikor van egy fél órám arra, hogy egy kicsit úgy végig gondoljam azt, hogy mi mindenre készülünk, mit olvastam, újra elővegyem azt az igét, és ez valóban egy ilyen imádságos csend, amikor az ember csak úgy hagyja, hogy úgy valahogy ezek a súlypontok, gondolatok előjöjjenek benne. És általában én azt éreztem, hogyha ezt mondjuk a hét elején meg tudom tenni, és azért mivel ez úgy jól bevált, és többször foglalkozom inkább kicsit vele, és mire mondjuk szombaton eljutok oda, hogy most már megírom, mert leszoktam szó szerint írni az ige hirdetéseimet, addigra azért már úgy megvannak a főbb irányok, és maga tényleg a megszövegezés az már tényleg azért rutin feladat ebben az értelemben. Az érdekes mindig az, szerintem ige hirdetőként, és szerintem ezzel a pap testvérek is így vannak, hogy az ember úgy szólaljon meg, hogy az értsük jól, hogy a mi számunkra is érdekes legyen, vagy hogy az az újszerűség, amire mi rácsodálkozunk, az átragadjon a híveinkre is, hogy hú, találtam valami olyan részletet, ami ideig, erről korábban is szót ejtettünk, amit ideig nem figyeltem fel, hogy legyen egy olyan aspektus, vagy egy olyan alapgondolat, vagy példa, nem tudom, ami úgy minket is lelkesít, mert az akkor szerintem áthat a híveinkre is.
Milyen igét hozott nekünk?
Hát többet is hoztam. Lehet azt az igét hoznám először ide, ami a házasságkötésünknek egy ilyen nagyon fontos alaphangja volt, amire a feleségemmel együtt találtunk rá. Már akkor éppen végzősök voltunk az egyetemen, és azért az Isten igéjével foglalkozva ennek úgy általában is azt gondolom, hogy hangsúlya van, de hát számunkra különösen is. És azért ez egy nagy elhatározás azért, amikor két ember elindul, és nyilván egy fölhálás azért, hogy Isten egymás felé vezette őket, de azért kell a megerősítés, és így találtunk rá Ézsaiás 43-ban erre a szakaszra, hogy vízen kell, szállt én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. A tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Úgy megérintenek ennek az igének azért a szavai, most is egy kicsit úgy az ember hangja belecsuklik ebbe, hogy azért Isten milyen, hogy mondjam, erővel, meg milyen nagy vigasztalással, meg bátorítással van ott az életünkben. És úgy pillanatra visszajött az érzés, amikor erre az igére rátaláltunk, és ami aztán rákerült a meghívónkra is, mi nem a szerelemmel kapcsolatos szép mottókat kerestünk valamelyik írótól, vagy valami szép vers idézetet, hanem ezt az igét raktuk, vagy éreztük ott, és hát ennek a bizonságával, meg reménységével elindulni azért az egy nagy ajándék, és azóta is, és olyan hálával tekintek vissza erre. Jézus mondja abban az imádságban, amelyet a tanítványainak adott, és nekünk is, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Igazából ebben mennyi pozitív töltet van, mert hogy ez nagyon sokszor ilyen lemondásként beszélünk róla, és hogy igazából tényleg ez egy ilyen személyes megtapasztalás, hogy az ember belegondol, hogy itt az Isten jó akaratáért imádkozom. Azért, hogy a napomban azt hajtsa végre, amit ő velem kapcsolatban megálmodott. És hogy ez egyáltalán nem a lemondásról szól, hanem éppen az, hogy az ő álma, az ő terve velem kapcsolatban menjen végbe, és nyilván, hogyha még ezt kinyitjuk egészen az üdvösség összefüggésére, hogy itt azt mondjuk, hogy a mennyben és a földön, hát az Isten azért adta az ő fiát. És meg itt a földön is, tehát az Isten akarata az nem az, hogy...
De csak az jöhet a földre is,
igen,
ami
igen,
ott...
Jó, igen. Sokat gondolkoztam ezen az ima részleten, hogy ez pontosan mit is jelent, és nagyon sokáig ennek számomra inkább egy ilyen negatív töltete volt, hogy amikor valami másként alakul az életemben, mint ahogyan szeretném, amikor valamire nagyon vágyok, de az nem adatik meg, abba bele tudjak nyugodni, vagy el tudjam fogadni az Istennek az akaratát, vagy azt az utat, amit ő velem kapcsolatban elgondol. De aztán végig gondolva ennek az imádságnak ezt a másik felét, hogy amint a mennyben, úgy a földön is, rádöbbentem arra, hogy ebben mennyi pozitív töltet van, akár egy napnak az elején is, amikor elmondjuk, hiszen azt kérjük a Jézustól tanult imádságnak ezen részén, hogy Isten jóságos akarata menjen végbe a mi életünkön. Azért imádkozom, hogy tudjak jó házastárs lenni, szeretettel tudjak fordulni az emberek felé. Azt kérem tőle, hogy amit velem kapcsolatban megálmodott, annak lehessek a megvalósítója. És nagyon érdekes, hogyha ezt még jobban kitágítjuk, ezt a gondolatot, akkor ebben ott látjuk az üdvösségünket is, hogy amint a mennyben, hogy az Istennek van egy terve, és van egy jóságos akarata, ő erre készített el bennünket, és húsvét után, Jézus feltámadása után ez különösen is hangsúlyos. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Jó szívvel mondunk erre igent, és áment. És egy kicsit ez a személyes vonala, hogy bennem is ez hogyan formálódott. Tehát...
Keckó Pállal, az Északi Evangélikus Egyházkerület megválasztott püspökével Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.